hogyha azok a beruházások, amit a mi kormányunk megtett, azok valóban gazdasági szempontból észszerűek és szükségesek, akkor az elhalasztás valójában a gazdasági növekedés szempontjából negatív hatású.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Több hét kihagyás után újra volt kormányinfo, és Gulyás Gergely mellett két másik miniszter, Nagy István agrárminiszter és Varga Mihály pénzügyminiszter is jelen volt a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, hogy háborús időszak más gazdaságpolitikát igényel, mint a békeidőszak, és ugye ennek megfelelően fogják módosítani, és kell is módosítani a költségvetést, amelyen hát igen komoly problémák vannak. Varga Mihály pedig bejelentette, hogy 675 milliárd forintnyi beruházást ütemez át a kormány, és hát természetesen megvannak a friss inflációs adatok is, úgyhogy bőven lesz, mint gazdaság tekintetében megbeszélni Manál Lászlóval, a GKI vezérigazgatójával. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Jó napot kívánok!
Na, kezdjük akkor ezzel a háborús gazdaságpolitikával, mert hogy Gulyás Gergely ezt tényleg többször elmondta, és azt is hozzátette, hogy az, hogy háború vagy béke lesz, az majd november 5-én az amerikai elnökválasztás után dől el, és ezért a jövő évi költségvetést is csak majd november 5-e után fogják benyújtani, mert hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy kinyeri az amerikai elnökválasztást. Szóval tegyük már helyre ezt a háborús költségvetést, hogy ez indokolja ezt, és hogy van-e ténylegesen összefüggés a között, mármint a magyar költségvetés benyújtása, illetve a között, hogy ki fogja nyerni az amerikai elnökválasztást.
Nyilván semmi. Tehát a fő probléma a következő: ha nyer is mondjuk Trump, hát mire beiktatják, az január közepe. Következésképpen vagy január közepéig kéne várni azzal, hogy elfogadják a költségvetést, vagy pedig sem értem a november 5-nek, ugye ez az egyik része a dolognak. A másik, Amerika messze van. Tehát nyilvánvalóan a magyar gazdasági helyzetet abszolút nem befolyásolja, hogy most a Trump mit gondol, vagy mit nem gondol. Már csak azért sem, mert ott is azért jellemzően a kongresszus és a szenátus dönt az ügyekben. Az elnöknek azért relatíve kevés jogköre van, amit önállóan intézhet. És azért ne felejtsük, hogy Amerikában is erős problémák vannak, tehát főleg gazdasági természetű gondok, amelyeket ugye finanszírozni kellene. Tehát erről szól a választás, hogy mire költsünk és mire ne költsünk. És innentől kezdve azért azok elgondolások, hogy majd itt Ukrajnát nem fogja támogatni az Egyesült Államok, azért ez kevésbé valószínű. Egy globális rendszerben, ahol az orosz terjeszkedés megfékezése az egyik cél, hát ne felejtsük, azért Afrikában is terjeszkedik Oroszország, Közel-Keleten ugye Szíriában próbált kiépíteni erős bázist, és azért próbál még ott is további bázisokat készíteni, illetőleg hát egész szoros kapcsolatban Iránnal. Tehát minden olyan megnyilatkozás, ami gyengíti az orosz pozíciót, az Amerika érdeke. Innentől kezdve Ukrajna támogatása elemi érdek az Egyesült Államoknak, már csak azért is, mert annyival kevésbé tudja Oroszország Iránt katonailag támogatni.
Tehát ilyen értelemben van vagy nem lesz háborús gazdaságpolitika Magyarországon? Azért kérdezem, mert ezt utána Varga Mihály is többször elmondta, sőt hozzátette, hogy az egész makrogazdasági pályát ennek a háborús helyzetnek megfelelően alakítják ki. Nyilván a költségvetést vonatkozásában is emiatt volt szükség a módosításra, majd erről beszéljünk is, meg hogy az infláció letörése után most már a növekedésre fókuszálnak, és mindezt ennek fényében teszik, hogy háborús helyzet van.
Hát háborús helyzet ugye lassan már 3 éve van. Innentől kezdve az egész hivatkozás a háborúra csak arról szól, hogy a vészhelyzeti kormányzást hogyan lehet egyébként egy teljesen fals indokkal továbbra is fönntartani, amely lehetőséget nyújt a kormánynak, hogy gyakorlatilag rendeleti úton kormányozzon. Tehát bármit rendeletekkel is meg tud oldani, nem kell hozzá törvény, nem mintha a törvényalkotásban bármilyen fennakadás lenne, csak lassabb. Tehát emiatt ez az egész pszichózis, amit itt a kormány próbál erőltetni, hogy háborúban, az semmi másról nem szól, mint hogy jön lassan egy EP választás, jön egy egy önkormányzati választás, és a múltkorra jó bejött ez a háború, igaz, akkor tört ki, igaz, és akkor még nem lehetett tudni, hogy meddig fog kicsapni az orosz erő. Tehát addig egészen jól el lehetett adni. Azért ma már ennyi idő után azért többé-kevésbé mindenki látja, hogy azért az oroszok nem fogják megtámadni Magyarországot, már csak azért sem, hogy NATO tagállamot támadnának meg, és az egy világháborút jelentene, és akkor innentől kezdve viszont miről beszélünk. Tehát Magyarországnak nem voltak erős kapcsolatai Ukrajnával, korábban sem, egyébként Belarusszal se, Oroszországgal is főleg import jellegű kapcsolatunk volt, tehát energiaimportunk volt jelentős, exportunk nem nagyon volt. Tehát nem nagyon világos, hogy egy ilyen helyzetben, vagy miről beszélünk, amikor ilyen gazdasági törvénykezés, mint például a költségvetés esetében, a háborúra próbáljuk ráhúzni a dolgot. Tehát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy egyes érdekcsoportok érdekelté váltak hadipari beszerzésekben, és ezt kell megalapozni, hogy miért a hadiparra költünk, miért nem mondjuk a tanárok béremelésére, a nővérek béremelésére, a kulturális szférára, a szociális szférára, tehát miért innen vonunk el további forrásokat, és miért olyan ügyekbe helyezzük a pénzt, aminek nem sok értem a rázs leptér. Tehát ezek mögött mindig látni kell, hogy ezek politikusok, és a politikusokat nem lehet készpénznek venni, amit mondanak.
Nem, a reptérről ma mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, mert valóban ott is azért elég, finoman szóval komoly összegek mozognak, de előtte beszéljünk már az infláció alakulásáról, mert ehhez kapcsolódik, és Varga Mihály is hivatkozott erre, mert hogy kijöttek a friss adatok. 2021 márciusában a fogyasztói árak átlagosan 3,6%-kal haladták meg ugye az egy évvel korábbiakat, ez szerepel a KSH friss jelentésében, és hát itt néztem, hogy a drágulás elsősorban tévé, telefon, internetdíjak, ugye ott jelentős drágulás volt, de hát a benzin ára is például eléggé kiugrott, itt most már van, aki ilyen 700 forintot vizionál, ugye, literenként. Ehhez képest ugye Nagy Márton azt mondta, hogy az infláció összeomlott, és lent is marad. De tegyük már akkor helyre ezeket a számokat, hát, hogy egy picit tudjuk már értelmezni, hogy mit jelent ez.
Hát egyrészt kivételesen most jól fogalmazott Nagy Márton, mert nem ő adta a hasast az inflációnak, hanem magától omlott össze, ugye, de ez praktikusan azt jelenti, hogy erős bázishatás van.
Tehát tényleg összeomlott az infláció, ezt kijelentjük?
Mondom még egyszer, erős bázishatás van. A bázishatás azt jelenti, hogy továbbra is emelkednek az árak, csak mivel egy nagyon magas bázishoz képest lassabban emelkednek, ezért úgy tűnik, mintha egyébként ez a 3,6 vagy 3,7%-os infláció, ez olyan elfogadható mértékű lenne, azért jelzem, hogy Nyugat-Európában ez alatt van bőven. A másik probléma ezzel, hogy persze ebben is megjelenik a KSH sajátos innovációja az energia árak elszámolásáról, a háztartás energia esetében. Ugye, ahol a rezsicsökkentett árakat úgy veszi figyelembe, hogy ha a volumen csökken, akkor árcsökkenésnek látszik. Tehát magyarul, ha valaki kevesebb, drága gázt vásárol, akkor csökken az ára. Tehát ez így jelenik meg, és ez most is látszik, hogy miközben nem változott se a túlfogyasztásnak, semmilyen ára nem változott, se az alapár nem változott, mégis csökken az ár. Tehát ez nyilvánvalóan egy hamis összefüggés. Tehát ha ezt is figyelembe veszük, akkor a valós infláció az inkább olyan 4,5% körül lehet. Ugye ezt nem tudjuk, hogy más helyeken vajon milyen módszertani újításokat vezet be a KSH. Tehát ez önmagában is relatíve magas szint, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy egy viszonylag magas bázishoz képest. Na most ugye ennek az lesz a problémája, hogy mivel azért elkezdődtek, és ezek az árak is ezt mutatják, elkezdődött az átárazás, tehát hogy a tavalyi inflációnak megfelelően elkezdték emelni az idei árakat, ahol lehet, tehát a bankszektorban, a pénzügyi szféra egyéb részein, a telekommunikációban, a biztosítási szektorban, tehát ezekben mind próbálják az előző inflációnak megfelelő áremelést végrehajtani, akkor nyilvánvalóan az idei inflációt az húzza föl, és ugye ezt nem nagyon segíti elő az sem, hogy a másik oldalról ugye eddig a forint relatíve erős volt, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk tavaly volt egy KSH szerint 17,6, valójában 18,7%-os infláció, aközben a forint gyakorlatilag 5%-ot talán erősödött. Tehát ez jól látszik, hogy itt nagyon-nagyon erős feszítő erők vannak. Tehát a forint erősödését a magas kamat okozza, ha a kamatot leviszem, fölmegy a forint árfolyama, fölmegy a forint árfolyama, drágul az import, ha az import drágul, akkor fölmegy az infláció. Tehát akkor innentől kezdve ugyanott vagyunk, hogy vajon melyik ujjunkat harapjuk meg, tehát melyik a fontosabb, árfolyam, Ha az árfolyam viszont túl erős, akkor meg nagyon rossz lesz az exportálóknak. Tehát hogy a gazdasági növekedés szempontjából ez egy negatív hatás. Mert akkor az exportáló drága, nem tud eleget termelni. Tehát, és úgy érzik, hogy például a mezőgazdaságra, hogyha eleve az euróban mért mondjuk terményárak alacsonyak, de még a forint erősödik is az euróhoz képest, akkor a forintban mért árak még alacsonyabbak lesznek, miközben a termési költségek már rég elúsztak. Tehát nem ok nélkül a mezőgazdaságban, főleg a növénytermesztésben azért vaskos veszteségek voltak tavaly, és úgy tűnik, hogy idén is ez lesz. Tehát hiába volt egyébként relatíve jó termés, az árak olyan mélypontot értek el, amely mellett nem lehetett csak egyes gazdaságban és nagyon jó földek mellett, öntözés mellett, stb. Lehetett nyereséget elérni. És ez ugyanúgy a GDP-t érinti, tehát a növekedés. Tehát, hogyha a mezőgazdaság nem lesz jó helyzetben, akkor az a tavalyi hatás, amit a KSH nagyvonalon a mezőgazdaságra számolt, hogy kb. 60%-kal nőtt a mezőgazdaság GDP-je, hát az biztos, hogy idén nem fog megismétlődni, különösképpen azok a pozitív hatások, sőt inkább most már inkább negatív hatás lesz, tehát azok a pozitív hatások, amit tavaly okozott a mezőgazdaság, hogy ugye a recesszióból emiatt lábalt ki a magyar gazdaság, ugye enélkül valójában ilyen 2,8%-os visszaesés lett volna. Tehát, hogyha így nézzük a dolgot, akkor pláne érthető, hogy a KSH miért egy olyan területet emelt ki GDP növekedésre, amiben viszonylag kevés adat van. Tehát azért majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy amikor már senki nem fogja figyelni, tehát mondjuk 2 év múlva ezek az adatok szépen le fognak csúszkálni.
Jó, hogy ez majd ott módosul.
Persze, változik. Hát hogyne, hát muszáj módosítani, mindig is módosították, tehát ez belefér a rendbe, csak most valószínűleg sokkal nagyobb lesz a visszafelé módosítás. Amikor beszéltem egy agrárszakemberrel, aki egyszerűen nem is értette, hogy a KSH, én is értem, hogy a KSH adataiból, amik megjelentek így negyed évente, hogy tudta a KSH ezt a GDP növekedést kihozni? Tudjuk, abból nem jön ki, tehát se a felvásárlási árakból nem jön ki, se a felvásárlási volumenekből nem jön ki, tehát valami, egyébként a agrártámogatásokból sem jön ki egy ekkora növekedés. Tehát van növekedés, ez nem kétséges, de messze nem ekkora, mint amekkorát a KSH kihozott, ami viszont azt is jelenti, hogy akkor az egész helyzet más. Tehát ha tavaly nem ilyen mondjuk mínusz 1% volt a visszaesés, hanem mondjuk mínusz 2 vagy mínusz 1,5, akkor a bázis, amire építünk is más.
Mondjuk ebből a szempontból érdekes volt még Varga Mihálynak még egy bejelentése. Ugye nyilván a költségvetésre mindenki figyel most, mert hogy hát finoman szóval elszállt a költségvetés, és bejelentette, egyébként már korábban lehetett erre számítani, mert Nagy Márton is célzott rá, de most Varga Mihály bejelentette, hogy 675 milliárd forintnyi beruházást ugye átstruktúrál, vagy átütemez a kormány egész konkrétan. Úgy ezt azzal indokolta Varga Mihály, hogy a költségvetésre rendkívüli kiadások nehezebb, és mert hogy emelkedtek a kamatkiadások, rezsivédelem, stb. Ezeket ugye el szoktam mindig mondani, és hát sokan találgattak, a konkrétumokat nem nagyon mondott, csak ezt az összeget jelentette be. Hogy látja, hogy az, hogy egyrészt az összeget nézzük már meg, hogy ez a költségvetés szempontjából kisegíti a költségvetés, és hogy mekkora bajban van a költségvetés ténylegesen?
Hát a költségvetést, amikor megalkották, se volt már igaz, tehát ez a probléma vele. Tehát az idei költségvetést ugye tavaly, talán június folyamán fogadták el, már akkor lehetett látni, hogy például a tavalyi számok, amire alapozódott a költségvetés, már nem igazak, mert már fél évkor lehetett látni, hogy itt nem lesz növekedés. Persze a kormány még akkor nem vallotta be, de hát attól még ez igaz. Tehát nem volt növekedés, tehát minden olyan szám, ami a növekedésre alapozott, tehát például a bevételi számok, azok nem teljesültek. Következésképpen azok a számok, amiket rápakoltak, hogy majd idén lesz 4% növekedés, és akkor majd emiatt lesz többletbevétel, sem teljesülhetnek, hiszen egy jóval alacsonyabb bázisra, egy idején is jóval alacsonyabb növekedés fog rápakolódni, mint amit eredetileg terveztek. Tehát valójában ez egy rosszul tervezett költségvetés. A rosszul tervezés viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez tudatos. Tehát nem arról van.
Tudatosan tervezték rosszul?
Persze, hát nyilvánvaló. Hát azért a PM-ben nem hülyék ülnek. Tehát az ott levő szakemberek teljesen nyilvánvalóan tudták júniusban, hogy ezek a számok nem igazak. De a politika nem mondhatja, hogy nem lesz növekedés, amikor valaki azt mondta, hogy már pedig itt növekedés lesz. Tehát addig fönntartották a növekedési prognózist, ameddig csak tudták. Ugyanez volt idén is, hát emlékezünk rá, hogy miután kiderült, hogy tavaly azért recesszióba került a magyar gazdaság, még akkor is föntartották a 4,5%-ot, amikor ennek ugye már nem sok realitása volt, és most, ugye áprilisban jutottunk el odáig, hogy visszatértek arra, amit egyébként a szakma már korábban is mondott, már november óta mondja a közgazdasági szakmának a nem kormánypárti része, hogy azért 2,5% körüli növekedésnél nagyobb, csak rendkívüli esetben következhet be. Tehát mit tudom én, az olajár összeomlik, és ingyen adják. Tehát akkor minden elképzelhető, de egyébként a realitás nem ez. Pont azért, mert hogy tavaly a recesszió sokkal mélyebb volt valójában, és most ezért hoztam az előbb az agrárszférát. Uh-huh. Ha nem veszük az agráriumot, akkor az összes többi ágazat gyakorlatilag szinte mínuszban volt. Tehát egy ilyen, amit ugye nem nagyon indokolnak, hogy önmagában a költségvetési megszorítások, mert olyanok meg nem nagyon voltak. Tehát ebből az következik, hogy a gazdaságban mégiscsak a kitettség az uniós forrásoknak, illetőleg a uniós exportnak jóval nagyobb, mint amit a kormány szeret sugallni, aminek ugye az a következménye, hogy egy homokra építünk egy várat, ami aztán időnként összedől, és most ezt látjuk, ezt az összedőlést. A költségvetés az sajnos komoly dolog, tehát ott a bevételekből lehet kiadni pénzt, a bevétel persze lehet adóbevétel, meg egyéb bevétel, de lehet hitel, ugye, amiből élünk, csak hát azért azt látni kell, hogy a magyar államadóság 2010 óta nominálisan megduplázódott. Tehát amit mondjuk 1979 és 2010 között halmoztak fel a kormányok, azt a mi kormányunk 13 év alatt megduplázta. Egy olyan körülmények között egyébként, amikor elkonfiskálta a magánnyugdíjpénztári vagyont, tehát ugye az a GDP 8%-ának megfelelő volt, tehát ezzel csökkent valójában az államadósság GDP-hez viszonyított aránya. Ha ezt leveszük, akkor gyakorlatilag ugyanott tartunk, mint a Bajnai kormány idején, még GDP arányosan is, pedig ugye a GDP relatíve sokat nőtt, azért azt el kell ismerni. Tehát ha így nézzük a dolgot, akkor azt kell mondanunk, hogy ez az egész költségvetési summa summarum, ez már az induláskor sem volt megalapozott, a növekedési kilátások különösen nem voltak megalapozottak, innentől kezdve a bevételi számok nem teljesülhettek, a kiadási számok azok szoktak teljesülni, tehát a kormányunk azért szeret költeni, és akkor innentől kezdve a pénzforgalmi hiány az elúszik. És itt nagyon fontos, hogy kétfajta hiány van, a pénzforgalmi hiány, meg van a tényleges hiány. A kettő között az EU-s támogatások teremtik meg a kapcsolatot. Tehát, hogyha költöm a pénzt, de reménykedem abba, hogy az EU majd kifizeti, akkor ezt a kiadást, amit az EU kifizet, azt le lehet vonni a hiányból, mert ugye azt majd be fog valamikor folyni a pénz.
Ami egyébként most nyilván a közvéleményt emiatt talán a legjobban izgatja, vagy érdekli az, hogy ezek után vajon lesznek-e megszorítások, és ha igen, akkor mire lehet számítani. Azért kérdezem, mert sok politikus meg szakember megszólalt, és tényleg, ahogy ön is mondja, sokan úgy fogalmaztak már, hogy a költségvetés összeomlott igazából, és itt például éppen láttam a Vajda Zoltán nyilatkozó, ugye a Költségvetési Bizottságnak az elnöke, ő úgy fogalmazott, hogy 100 milliárd forint kell ahhoz, hogy a hiány tartható legyen, és hogy ez azt jelenti, hogy a csecsemőtől Agastányig minden magyar ember vagy 100 ezer forinttal többet tesz majd be az álmkasszába, vagy ennyi nem kerül be a zsebébe. Így fogalmazott, és hogy ő biztos benne, hogy majd június 9-e után megszorítások lesznek. Ön hogy látja, hogy lesznek-e, vagy már most is vannak, csak másképp hívjuk. Szóval mire lehet számítani? Nagyon sokan ezen aggódnak, vagy ezt a kérdést teszik föl. Hú, de nagyon sóhajtott.
Hát igen, mert ugye a mi kormányunk is esetén nincsenek megszorítások. Tehát nyilvánvalóan úgy lesz majd eladva, hogy mint tulajdonképpen egy kapunk is. Tehát majd úgy lesz, tehát valami lesz egy kis szépségflastrom rajta, mit tudom én, valami kis családi támogatás, valamit megemelnek, hogy úgy tűnjön, mintha mindenki nagyon jól élne. A másik oldalon meg majd jönnek a vaskos adók, amiket majd adók, illetékemeléseket, csomó minden lehetséges, amit végre lehet hajtani. Ugye a beruházás eltolásák, amit ugye a kormány bejelentett, azok valójában a legritkább esetben jelentenek valós megtakarítást. Tehát, hogyha azok a beruházások, amit a mi kormányunk megtett, azok valóban gazdasági szempontból észszerűek és szükségesek, akkor az elhalasztás valójában a gazdasági növekedés szempontjából negatív hatású. Hiszen azok a betervezett növekedési potenciálok nem fognak megvalósulni. Ha ezek a beruházások valójában feleslegesek voltak, akkor nyilvánvalóan a gazdasági hatásuk nulla. Na most nézzük meg, hogy milyen beruházásokról is beszélünk. Egyrészt van a kínai akkumulátorgyár, ahol körülbelül 300 milliárd forint állami támogatást kell adni. Ugye ezt megígérte az állam, 320 milliárdot, de lehet, hogy a végén már 360 lesz az összeg, de emellett még legalább 300 milliárd forint infrastruktúrás beruházást hajt végre az állam Debrecen környékén azért, hogy ez az akkumulátorgyár egyáltalán működni tudjon. Tehát autópálya bekötés, vasúti kapcsolat, tehát mindenféle beruházás, szennyvíztisztító, ugye vizet kell odavinni, mert nincs víz, ugye ezt nagyon jól látjuk. Tehát ezek mind olyan járulékos beruházások, amelyek az akkumulátorgyárral kapcsolatban fölmerülnek. Ugye Szegeden, amit be akarnak hozni elektromos autógyártót, ott már 500 milliárdos támogatás igényről beszélnek. Pécsre is akarnak vinni egy autógyárat, ami szintén egy hatalmas támogatás igényű lesz valószínűleg, de nagyot nem tévedünk, hogyha két autógyárnak, ha tényleg mind a két helyre bejön egy-egy autógyár, ha azt mondjuk, hogy ennek a támogatás igénye mondjuk kettő együtt 500 milliárd, akkor valószínűleg nem tévedtünk túl sokat. Tehát akkor látjuk, hogy ilyen 1000 milliárdos nagyságrendű támogatást ígért a kormány ezeknek a vállalkozásoknak úgy, hogy ezt körülbelül két éven belül ki kell fizetni, hiszen ezek viszonylag gyorsan megépülő beruházások, hát hiszen mondták is, hogy 26 környékén már termelnének ezek az üzemek. Tehát ezeknek a fedezeteit is meg kell teremteni. A beruházásokban, ugye kérdés, hogy minek tekintjük, de mondjuk a reptér vásárlás is tulajdonképpen beruházás, hogyha így tekintjük. Ugye később azt mondta ön, hogy beszélni is szeretne, de hát ugye első körben az nyilvánvaló, hogy egy reptér vásárlás, főleg az állam csinálja, a legritkább esetben kifizetődő.
Uh-huh. Igen, egyébként most, hogy mondja, akkor beszéljünk is erről, mert hogy fel is tették ezt a kérdést egyébként Varga Mihálynak itt a kormányinfón, hogyha ilyen magas már most a költségvetési hiány, és egyébként is el kell halasztani ezt a 675 milliárdnyi beruházást, akkor miért ragaszkodik a kormány egyébként mondjuk ehhez? És ennyit mondott rá, hogy stratégiai célkitűzés a kormány számára, és nem is szeretne beleszólni egyébként abba, hogy mikor lesz vége a tárgyalásoknak, mert hogy ez nem rátartozik. De ugye ez egy stratégiai cél, és mindenképpen ráköltik ezt a pénzt, és hát itt ugye óriási összegekről lehetett olvasni, hát itt ilyen milliárd, 3-4 milliárd eurónyi árakat lehetett olvasni, úgyhogy az ember föl se tudja fogni, hát óriási összegekről van szó. Szóval ön például ezt a részt hogy látja, hogy szüksége van vagy szükséges
szerintem
ez a
beruházás? A pénzügyminiszter megnyilatkozására tudnám azt mondani, hogy talán egyszer valamelyik ilyen humorista mondta, hogy ügyes. Tehát amikor pontosan tudja, hogy ez egy olyan beruházás, aminek semmi értelme. Tehát valószínűleg ő, ha valódi pénzügyminiszter lenne, tehát lennének jogkörei, mint hogy ma nincsenek valódi jogkörei a pénzügyminiszternek, akkor valószínűleg ő ezt nem támogatná. Pont ezért, mert egy jelentős állami kiadás mellett nulla érdemi bevétellel jár. Tudnék, mi történik? A Ferihegyi Reptérnek van egy konceszora, aki 99 évre megkapta a reptérüzemet, sőt 75 évre talán, akkor megkapta a reptérüzemeltetését. Amióta megkapta, 100 milliárd forint feletti összegben ruházott be a reptérbe. De megépített a B-terminált, most már előkészült a C-terminálra, épített kargóbázist, épített szállodát a reptérre, tehát láthatóan zajlik a fejlesztés. Tehát amit ő elvállalt, az folyamatosan csinálja. Nem az államnak kell csinálni, hiszen ő megcsinálja. Tehát az állam kapott bevételt, cserébe viszont nem kellett beruházni. Tehát ez a lehető legjobb üzlet, ez a koncessziót csinálni. Ugye ilyenkor fölmerül az egy egyszerű kérdés, hogy ha a koncesszió ennyire rossz, tehát hogy ennyire nem éri meg, akkor miért adtuk az autópályákat koncesszióba, és miért adtuk a hulladékkezelés koncesszióba? Tehát nyilvánvalóan ellentmondás van, és ezt pontosan tudja Varga Mihály pénzügyminiszterként, hogy a koncesszió az jellemzően bevételt termel az államnak, és kiadástól mentesíti az államot. Ha tulajdonosként beszáll való az állam, akkor viszont neki kötelezettségei támadnak. Most nem akarom a falra festeni az ördögöt, de tegyük föl, még egy COVID-típusú válság bejön, tehát ami egészségügyi válság. Hirtelen leesik a turizmus. A Ferihegyi Reptér forgalma nullára esik. Az összes veszteséget, ami akkor képződik, a tulajdonosoknak, ergo az államnak is állnia kell. Miért jó ez nekünk?
Akkor ez ennek inkább politikai döntés?
Persze, eldöntötte a nagyfőnök, hogy neki kell a reptér, tehát meg lesz a reptér. De most az a másik fel a dolognak, hogy ilyenkor az összeesküvés elméletekben én ugyan nem nagyon szeretek hinni, de azért ebben az esetben egészen elgondolkodtató, hogy vajon nem arról szól-e a sztori, hogy ugye meg kell építeni a C-terminált, azt a tulajdonos vállalat, vagy a jelenlegi tulajdonos is vállalat, hogy megépíteni, és mi lenne, hogy azt a C-terminált mondjuk nem egy valódi piacgazdasági vállalkozó megfelelő költségtakarékos módon építené meg, hanem mondjuk egy NER-hez közeli építőipari cég 2-3-szoros áron. Mert ugye ha az állam benn van, akkor nagyobb nyomást tud gyakorolni arra, hogy ki legyen a nyertes egy ilyennél. Ugye ez az egyik fő probléma ezzel, hogy amiben az állam belerakja a mancsát, ott előbb-utóbb megjelenik a túlárazás, a korrupció, és minden olyan dolog, ami egyébként a költségvetés számára veszteséget okoz, ezért mondom, hogy a Varga Mihály ez egy jó pénzügyminiszter ebből a szempontból, csak nulla jogkörű pénzügyminiszter sajnos, tehát hogy ez látszik.
Egyébként ebből a szempontból, ha már az államról, meg az állam mancsáról beszélgettünk, akkor hagyj hozzam ide ezt a GVH törvényt, ami ugye most szintén sokak felkapták rá a fejüket, sőt, hát itt azt olvastam éppen, hogy befektető cégtulajdonosok számára, hát idézőjelben félelmetesnek tűnhet. Ez ugye arról van szó, a gazdasági versenyhivatal kaphat jogköröket, nem is akármilyen jogköröket, és hogyha ugye ez a versenytörvénynek a módosítása, és itt a szakemberek kiemelték azt, hogy a kormány módszer eddig az volt, hogy éppen hogy nemzetstratégiainak minősített ugye bizonyos beruházásokat, vagy neki tetsző cégeket, és most ezen módosítana, és hogyha elfogadják ezt a javaslatot, akkor a GVH ugye alapvető jelentőségűnek minősített vállalkozó olyan helyzetbe kerül, hogy változtathat tulajdonképpen a cégeknek mindenféle lehetőség. Tehát belenyúlhat abba, hogy hogyan működik és hogyan nem. És itt hát mindenféle új kategóriákat lehet bevezetni az új szabályozás kapcsán. És ugye az a hivatalos indoklás rá, hogy a bizonyos cégeknek a piaci részesedését, pénzügyi erejét, erőforrásokhoz való hozzáférés, hiszen nagyon sok formában és módon belenyúlhat a cégbe, és hát itt azt mondta mindenki, hogy hatalmas jogbizonytalanságot okozhat mindez.
Ó, nem lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ezt persze meg lehet szavazni, de hát nincs az Európai Bíróság, aki ezt elfogadná. Csak az a baj, hogy ez 2-3 évig el fog húzódni, amíg ezt ugye majd adaktat fogják tenni. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy egy gazdasági versenyhivatal, aminek az a célja, hogy a versenyt őrizze, hát ha ő tulajdon szerez, kijelöli, hogy ki az új tulajdonos, akkor valójában ő belenyúl a versenybe, méghozzá direkten belenyúl, hiszen kijelöli a következő tulajdonost. Ugye ez azért nem lehet kétségeink az iránt, hogyha mondjuk a műtrágyából ugye egy darab gyárunk van, ha a kormány úgy dönt, hogy már pedig a műtrágyagyártás stratégiai ágazat, ugye mindig is meg akarta szerezni, akkor majd kitalál valamit, hogy már pedig túl drága a műtrágya, és a nemzetgazdaság érdeke, hogy olcsó műtrágya legyen, és akkor pillanatok alatt majd ő akkor államosítja ebben az értelemben, ráengedi a GVH-t, a GVH megállapítja, hogy tényleg nemzetgazdasági szempontból ez aztán nélkülözhetetlen ágazat, és rátenyerel, kijelöli majd mondjuk Garancsi István urat, vagy Mészáros Lőrinc urat, vagy bármelyik más NER-hez közeli vállalkozót, aki majd átveszi, és elkezdi működtetni, és az árak persze majd egy darabig lehet, hogy olcsó lesznek, de majd egy után majd elkezdenek drágulni, és a profitot majd szépen ki lehet szedni belőle. Tehát ez a dolognak ez a lényege, hogy ha nem sikerül mindenféle egyéb törvénykezéssel, hát a kiskereselmi törvények erről szólnak, a tulajdoni változásokat kikényszeríteni, akkor jönnek az egyéb eszközök. Na most ez a probléma, hogy az egyéb eszközök, mivel túlmutatnak a piacgazdaság logikáján, ezért rendkívül veszélyesek magára a piaci szereplőkre. Tehát most gondoljunk végig, hogy bármely vállalkozásra mondhatja azt a GVH, és nyilván a GVH-ról azért pontosan tudjuk, hogy a függetlenségtől igen távol van. Tehát gyakorlatilag végrehajtja az államutasításait. Tehát onnan is lehet tudni, hogy a GVH törvényileg le van tiltva bizonyos ügyek vizsgálatáról. Márpedig elnézést, tehát akkor ha egész ágazatokat kiveszek a GVH hatása alól, akkor tulajdonképpen mit csinál a GVH? Tehát ugye tudjuk, hogy a kiemelt beruházásokat nem vizsgálhatja, a kiemelt vállalkozásokat nem vizsgálhatja, a honvédelmi célú dolgokat nem vizsgálhatja. Tehát gyakorlatilag szinte semmi olyat nem vizsgálhat, aminek értelme lenne, akkor minek van? Tehát nyilvánvalóan azért van, hogy ilyen plusz jogkörökkel azokat a cégeket segítse bekebelezni, amelyeket az állam kijelöl. Na most ugye ezzel az a probléma, hogy azért legyünk őszintén, megint csak azt tudom mondani, hogy a GVH munkatársai, tehát a szakmai gárda, az biztos nem ért ezekkel egyet, én ebben szinte teljesen bizonyos vagyok benne, sőt, még azt is lemerem tenni a voksot amellett, hogy valószínűleg még a vezetők se, hiszen ezek valódi közgazdászok, akik valamilyen szempontból oda kerültek, mondjuk nyilván a kormány barátai más szempontból, mert ez olyan nem lehet, hogy valaki ne legyen a kormány barátja és állami hivatalt vezessen, de nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy ők ennek örülnek, hogy ilyen típusú hát végrehajtói szerepbe kényszerítik őket, de ettől még végre fogják hajtani.
Tehát, tehát ezt meg lehet csinálni, hogyha a törvényt elfogadják, akkor
hát a törvény megcsinálják, és van 2 évük, amíg az Európai Bizottság fölébred, mire levelet ír, mire azt megválaszolja a kormány, nyilván kifogják újra az összes határidőt, ez körülbelül 1-1 éven belül a bizottság el fog odáig jutni, hogy ez teljesen ellentmond az EU minden értékének, akkor beterjesztik az Európai Bíróságnak, ha szerencséje van a bizottságnak, akkor a bíróság majd soron kívül elkezdi tárgyalni, de mondom, legkorábban 2 év múlva lesz eredménye, az alatt már tönkre lehet tenni vállalatokat, úgyhogy utólag már hiába egyébként igaza volt, meg majd kártérítésre jogosult, majd 10 év múlva kap kártérítést, azt megint az adófizetők majd ki fogják fizetni, de a lényeg, hogy a megfelelő vállalkozó kezébe kerül az a tulajdon. Uh-huh. Tehát, mert ugye onnan már nehéz visszaszedni, mert azt mondhatja, hogy jó hiszeműen vásárolta meg.
Tehát utólag már nehéz akkor ezeket így vissza.
Hát persze, hát ugye, és azért tegyük őszintén, hogy ez a fenyegetőzés, ami a kormány gazdaságpolitikája újabban, tehát itt most már nem ösztönzés van, ugye a kormány gazdaságpolitika alapelve az az adókon, támogatásokon keresztüli ösztönzés, ahol a szabályrendszer, tehát a jogszabályok alapvetően a monopól helyzetek kialakulását gátolják. Tehát ebben ez lenne a kormányzatnak ugye a logikus funkciói egy nem diktatórikus államban. Tehát ez fontos, tehát egy piacgazdaságban, ami egy demokratikus elvek alapján működő piacgazdaság, mert vannak nem piacgazdaságok, amik nem demokratikus elven működtek, például a Dél-Korea klasszikus volt, ugye, amikor katonai diktatúra alatt egy tényleges piacgazdaság működött. Persze ott is voltak azért visszaélések, de a dolog lényege, hogy a kettő egyik nem zárja ki teljesen egymást, de azért nem könnyű megvalósítani az összhangot. Na de ebben az esetben, ahol hivatalosan egy piacgazdaság, egy demokratikus jogállam van, ugye ez ugye az unió, mint az unió alapvető értékei, a másik oldalon meg az utóbbi mondjuk 5 évben más se csinál a kormány, mint egyedi kormány döntésekkel, kiemelt cégeket, beruházásokat, minden kontroll alól, és azt csinálnak ott, amit akarnak, hogy a déli körvasút egy tipikus példája ennek, hogy ilyen, nincs valós indok annak a beruházásnak, egy van egyébként, hogy tudjuk, hogy ki nyerte meg 400 milliárdért azt a projektet, segítek Mészáros Lőrinc építési vállalkozása, és annak oda kellett lökni ezt a forrást, 400 milliárd forintért épít, a tudomások szerint talán 20 kilométert, vagy még annyit se. Drágán, nem hatékonyan, nem fog soha megtérülni, semmilyen értelme nincsen valójában, de mivel valaki úgy döntött, hogy ennek meg kell épülnie, megépül. Hiába nem akarja az önkormányzat, a lakosság, igazából valószínűleg még a MÁV se nagyon akarja, akkor is megépül, mert valaki így döntött. Tehát az egész dolog erről szól, hogy valamilyen érdekcsoport kiharcol magának valamilyen kedvezményt, és azt tűzön, vizen keresztül viszik. Ez a törvénymódosítás meg tipikusan erről szól. Valaki kinézett magának egy műtrágyagyárat, én nem tudom, egy bankot, bármit ki lehet nézni, és akkor most hozzá lehet jutni. Ugyanis, mint a kastély privatizáció. Állam adófizetők pénzéből felújítja a kastélyt, majd odalöki valakinek, ugye ezt akarták utoljára, csak most éppen nem tárgyalják, odalökik bárkinek, hogy 100 évig nyugodtan használja.
Mondjuk ebből a szempontból érdekes nagyon, amit mond, és ehhez kapcsolódik ez a bizonyos merre üzletlánc, amiről ugye azt lehetett olvasni, hogy ez egy diszkontlánc, és ugye úgy tűnik, hogy jön Magyarországra. Ez egy orosz kiskereskedelmi cég egyébként. 3 év alatt a tervei szerint 200 üzletet szeretnének nyitni, és 700 millió eurós forgalmat szeretnének elérni. Ez a terv. Éppen utána néztem, hogy 2009-ben alapít, azóta 20 országban 2500 üzletet működtet, és ugye a háború idején hát voltak problémák nyilván az ellátásban, meg a terjeszkedésben, de most 2023-ban bejelentették, hogy Kelet-Európában is terjeszkednek, már sok egyébként sok balti országban, Romániában is van, és éppen a Telex járt utána, hogy a cég egyébként nettó 500 000 forintos fizetésért és egyébként eladási mennyiségtől függ jutalékért keres például magyarországi beszerzési menedzsereket ide. Tehát, hogy tényleg komolyan gondolják ezt, azért hoztam ezt a félmilliós fizetést ide, mert hogy itt most beszéltünk inflációról, árakról. Az a beszerzési menedzser, így van.
Nem a bolti eladó.
Persze nem, hát ugye azt lehetett olvasni, hogy ez is olyan lesz, hogy raklapokról lehet majd ugye venni a különböző árakat is, hogy nagyon olcsó lesz, nagyon olcsó lesz, nagyon olcsó lehet bevásárolni. Na szóval, hogy látja, annak fényében, amit az előbb mondtad, jogbizonytalanságban, beruházásban, egyebekben, ez hogy jön most ide akkor, hogy látja? Egyáltalán mit
hát én tudom, hogy egy orosz tulajdonban van. Tehát ugye ki tudja, hogy a tulajdonos vajon megfelele azoknak az EU-s átláthatósági feltételeknek, hogy például nem finanszírozza a kormányt.
Uh-huh. De mondjuk ugye, az, hogy a többi országban, vagy ilyen sok országban már jelen van, ez nem jelenthet esetleg, hogy már biztosítékot?
Hát én tudomásom, hogy Szerbiában van jelent, és onnan jönnének be. Tehát én nem hallottam, hogy Európai Uniós tagállamban egyébként létezne már amelyre.
Igen, igaza van, mert ugye éppen egy szerbiai cégen keresztül lehet bejegyezni. Igen.
Így van. Na most innentől kezdve azért az egy erős EU-s vizsgálatot fog majd magá után vonni, hogy egyáltalán ez a, hogy nincs-e összefonódás mondjuk az orosz kormánnyal, vagy az orosz hadipari komplexummal, mert ugye lehet, hogy ez egy oldalági finanszírozó. Ez az egyik része a dolognak. A másik, hogy Magyarországon, hát éppen a gazdasági miniszter mondta, hogy túl sok a bolt, túl sok a hálózat, túl sok a lánc, csökkenteni kellene őket, hogy a méret hatékonyság javuljon. Hát ha a Coop és a Real és a többi, leginkább a Coop egyébként, meg a CBA, akik ugye franchise rendszerben működnek, és azért 2012 után az összes törvénykezést arra hivatkozva hozták egészen 20-ig, hogy a magyar kiskereselmi cégeket helyzetbe kell hozni, őket kell kedvezményezni, és láthatóan nem, hogy növekednének, hanem inkább visszaesnek a piacon, az azt mutatja, hogy ha még a belföldi piacot jól ismerő cégek sem nagyon tudnak előre menni, akkor egy valaki, aki a kívülről jön egy más modellel, egy más beszállítói hálózattal, de a magyar viszonyok közé, ahol például kiskereselmi adót kell fizetni, már pedig ugye egy lánc nem franchise-ban fog működni, úgy tűnik. Tehát 200 boltnál ekkora forgalom mellett kb. 4,5% adót fog fizetni. Na most innentől kezdve, hogy egy diszkont lánc, akkor azért a diszkontban nem jellemző a túl nagy profitráta. Pont az a lényeg, hogy viszonylag alacsony profit mellett nagy tömegben adjon el. Na most, ha a nyereségét meg 4,5%-os árbevétel arányos adóval elvonják, akkor ez a vállalkozás pillanatban a csődbe fog menni, tehát ennek nincsenek nagy illúziói mezirány. Uh-huh. Másrészt ne felejtsük el, hogy milyen új lánc, ezért nagyok az induló költségei. Hát például amortizáció, hát ki kell építeni a boltokat, be kell rendezni, föl kell venni csomó embert, tehát rengeteg költsége van a legelején, és ezt ugye a profitjából kéne finanszírozni, már a belső profitjából, tehát mondjuk az üzemi eredményből, de hát hogyha adót kell fizetni, akkor nem igen lesz neki üzemi eredménye.
Hát igen, ráadásul tényleg az a kérdés, amit ön is említ, hogy elfér-e a magyar piacon ilyen helyzetben, ilyen körülmények
hát
között.
Ők azt gondolják, hogy nyilván, hogy olyan alacsony áron fognak menni, hogy tönkre fognak tenni cégeket, akik esetleg akkor majd kiszállnak. De hát azért pontosan tudjuk, hogy ezek, egyrészt ez a 200 volt is egy nagy kérdés, mert ugye ezt külön engedélyeztetni kell minden egyes boltot. Tehát nem úgy van, mint régen, hogy akar csinálni, beadta az építési engedélyt és kész volt, hanem most külön egy kormány hivatal engedélyez, hogy egyáltalán nyithat-e ott boltot. Tehát ez nem úgy működik, hogy most kinéztem valamit és oda megyek. Tehát ha 300 négyzetméter fölötti a bolt, már pedig nyilvánvalóan diszkontbolt, az nem nagyon tud ennél kisebb méretben működni, akkor egyedi engedélyekre van szükség. Na most azért 200 egyedi engedélyt beszerezni sem egyszerű dolog.
Uh-huh. Még egy, már nagyon-nagyon elszaladt az idő, és még egy dolgot mindenképpen szeretnék így a végére behozni, ez a vendégmunkás törvénynek a úgymond módosítása, mert itt hát hivatalosan ugye az az indok, hogy tovább szigorítaná a kormány a vendégmunkásoknak az alkalmazását, és megtiltaná a foglalkoztatásukat az állami intézményeknél, vagy állami tulajdonú gazdasági társaságoknál. Most annak fényében, amit itt az előbb végigbeszéltünk, ennek mekkora jelentősége van? Ugye beszéltünk mi is már korábban is arról, hogy jönnek a vendégmunkások foglalkoztatottság szempontjából ez hogyan, mit fog átalakítani, meg az, hogy hogyan a kormány ugye mit kommunikált, hogy hogyan szigorítaná ezt a bizonyos törvényt. Ez most további szigorításnak minősül, vagy ennek mi lehet a jelentősége?
Hát nagyon röviden mondanám, akkor ez egy humbug. Tehát a dolog arról szól, hogy egyre több hang emelődött föl amiatt, hogy tízezres nagyságrendben jönnek a akkumulátorgyárakba vendégmunkások, hát ezt tudjuk. Tehát a kínaiak eleve meg is mondták, Ácson megmondták, hogy a legelején 3 évig 900 kínai vagy ázsiai vendégmunkások dolgozni, mert hogy olyan munkás kell, aki már tudja, hogy kell kezelni a gépet. Tehát, és ez nyilvánvalóan igaz lesz majd a szegedi elektromos autógyártóra is, hogy a túlnyomó többség az nem szegedi lesz, vagy környéki, hanem ázsiai vendégmunkás lesz, mert ezekért a bérekért tud versenyképesen termelni ezek az akkumulátorgyárak, vagy ezek az elektromos autógyárak. Tehát innentől kezdve ezt, hogy ez fölmerült, és folyamatosan azért érzik azért az átlag magyar is, hogy azért nem lenne túl jó, hogy a tömegével lennének itt vendég. Most a kulturális különbségekről még nem is beszéltünk, ez még csak a munkahelyekről beszélünk. Akkor ez az intézkedés, ami az állami szférára vonatkozik, hát most legyünk őszinték, vajon hány vendégmunkás dolgozik az állami szférában? Hát egyrészt ugye illik tudni magyarul. Hát ugye ez rögtön korlátoz, mert van mondjuk 5 ilyen ember, aki tud magyarul és vendégmunkás. Ahol szóba jöhetnének egyébként vendégmunkások, bármilyen furcsa, az a szociális szféra és az egészségügyi szféra. Tehát ugye abban az állami részében, ugye ahol azért, hát egyébként az egészségügyben általában nagyon szigorú szabályok vannak, hogy általában ki mehet a beteghez. Ugye egyébként ez így van jól, tehát hogy azért ne akárki ápolhasson betegeket. Ez csak annyit jelent, hogy ezekért a nővérbérekért úgysem jönne senki ide, tehát a nagy probléma nem fog történni. Az orvosbérekért sem fog ide jönni senki, mert Nyugat-Európában 3-szor ekkora orvosbérek vannak, tehát ha valaki éppen be akarna jönni valahova dolgozni, akkor nem Magyarország lenne az első. Tehát magyarul nem nagyon van igény se külföldiek részéről a magyar állami szférában dolgozni, és ez, mivel nincs is igény, nincs is jelentkező, könnyű azt mondani, hogy akkor nem is fogunk fölvenni.
Tehát akkor ez inkább a politikai kommunikációnak a része ez.
Hát gyakorlatilag a kormánykommunikáció 99%-a erről szól. Hogyan etessük a népet, hogy azt higgye, amit én akarom, hogy higgyen.